Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Meditáció és Jóga Podcast 8. adása, és szeretnénk megköszönni azt a rengeteg visszajelzést, amit kaptunk tőletek, és rengeteg pozitív visszajelzést, leginkább hála Istennek pozitív. Rendkívüli az érdeklődésetek a podcastunk iránt és a videók iránt, aminek nagyon-nagyon örülünk, ezt mindannyiunk nevébe mondhatom, azt gondolom. És nagyon sok levelet kaptunk tőletek, és erre is épül a mai adásunk. Szó lesz a kiégésről, az intuíciókról, hogyha esetleg már komolyabban meditáltok, akkor felerősödhetnek bizonyos érzések, talán jobban érezhetjük az energiákat, és az intuícióink is felerősödnek, hogy igaz-e vagy sem, ezt majd Meli elmondja. És szó lesz arról is, hogy meditációs helyszínnel kapcsolatosan hogyan lehet jó helyszínt kialakítani, és mit csináljunk azokkal a zajokkal, amelyek az életünkhöz kapcsolódnak, és egyszerűen nem tudjuk őket megszüntetni egy 10 perc erejéig sem.
Magunkat ismerve akkor egy olyan 2 kérdésben végig is fogunk tudni venni.
Igen, az idő függvényében sok másról is beszélünk, mert 6 levelet készítettünk ide. Hogyha nem jut rá idő, akkor mindenképpen a legközelebbi adásban majd szó lesz erről. És titeket is arra ösztönöznénk, hogy írjatok kérdéseket, bármilyen élethelyzetben vagytok, vagy bármilyen olyan helyzet van, amit megkérdeznétek, vagy tapasztalás, amit elmesélnétek. Meli, segítesz egy picit az e-mail címben?
Persze, podcast, c-vel, podcast, kukacmeditáció.com ékezet nélkül.
Kezdem az első levéllel, amit fel is olvasnék szó szerint. Kedves Melinda, nekem az lenne a kérdésem, hogy mint újonc meditáló, hol érdemes ezt elkezdeni? Itt most a környezetre értem, ugyanis amúgy is nagyon nehéz a meditációra és a légzésre koncentrálni, de úgy még nehezebb, hogyha közben valami folyamatosan kizökken belőle. Például a szomszéd elkiabálja magát, autódudálás, mentőautó, stb. Igazából mindig lesz valami zaj, és teljesen mindegy hány órakor próbálok meditálni. Ha csak nem bezárom magam a szekrénybe, ahol sötétség és nyugalom van. De azért ez sem megoldás. Szóval mit lehet csinálni? Hogyan zárom ki a külső zajt úgy, hogy közben a belsőt is megpróbálom elcsendesíteni? Kezdőként ez iszonyú soknak és nehéznek bizonyul.
Teljesen jogos a kérdés, hogy hogyan lehet kiküszöbölni, vagy mit csináljunk, mert hát ugye nem zárhatjuk be magunkat egy hangszigetelt szobába. Emlékszem, hogy amikor a jogaoktató képzésen részt vettünk, akkor az egyik mentorom, dr. Stoma Parker, egy amerikai pszichiáter, vezette a meditációkat, hogy ott is megfigyeltem, hogy mindig a csendfázisba kezdett el szirénázni a mentőautó. És megkérdeztem Stomát, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, vagy erre van valami módszer? És Stoma is ugyanazt mondta, amit én is szerettem volna mesélni, hogy az, hogy megtanuljuk a figyelmünket megfegyelmezni. És ezzel kapcsolatban elmesélek 2 történetet, lehet, hogy 3 történet lesz belőle. Mesterem Swami Veda Swami Rámától tanult. Amikor Swami Ráma nagyon beteg volt és kórházban volt, az életének az utolsó napjaiban Swami Veda végig ott volt mellette. És nagyon-nagyon gyenge volt az utolsó napokban, alig tudott beszélni, alig volt hangja, tehát nagyon halkan beszélt. Viszont volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit senki nem értett, hogy miért volt ez a kívánság a Swami Rámának, mégpedig az, hogy a kórházi szobájában legyen egy televízió, és menjen full hangerőn a tévé. És akkor oda hívta Swami Vedát, hogy szeretne egy pár dolgot lediktálni így a jövővel kapcsolatban neki. De hogy alig volt hang, és nagyon-nagyon gyenge volt. És elkezdte volna mondani Swami Vedának, hogy akkor hogy vezesse tovább a dolgokat, és jöttek az instrukciók. És hát Swami Veda meg odahajolt, hát nem lehet hallani banyakért, tehát ordít a tévé, és próbált így odahajolni, de hogy olyan halkan beszélt már Swami Rama, hogy nem hallott semmit. És akkor Swami Veda kiszólt a nővének, hogy valaki hozza be a távkapcsolót, és halkítsuk le ezt a tévét, nem hallom ezeket a legfontosabb instrukciókat. És abban a pillanatban, amikor Swami Veda hívta a nővért, hogy halkítsák le a tévét, Swami Rama egyszer csak felült az ágyban, és elkezdett ordítani, az az ember, aki addig csak suttogott, és alig tudott megszólalni, hirtelen felült, így minden ereje teljében, minden erejét beleadva, ráordított Swami Vedára, hogy te mi a francot csinálsz, mit tanítottam neked éveken keresztül, hogy figyelmezd meg a figyelmedet, hogy tanulj meg koncentrálni, és most az utolsó napokban képtelen vagy koncentrálni a tévétől arra, amit mondok. És Swami Veda nagyon-nagyon elszégyelte magát, Swami Rama pedig felhangosítatta a tévét, hogy Swami Veda úgy kelljen koncentrálni, és úgy kelljen oda figyelni, ez a haladó gyakorlat, hogy közben megy a tévé. és ne védse el az instrukciókat, meg az utasításokat, mert utána nem lesz kitől megkérdezni. Legalábbis fizikai síkon. Talán nem meglepő, hogy Swami Vedára nagyon-nagyon nagy figyelmet fordított utána a későbbiekben is, hogy a figyelmét koncentrálni tudja, és ő uralja, hogy odafigyeljen, ahova éppen szeretne, és ne a környezetnek legyen kitéve. És utána ez így nagyon sokszor vissza-vissza köszönt, hogy voltak neki meditációs időpontjai a nap folyamán. És az egyik ilyen meditációs időpontja az a kora délutáni órákban volt. És mesélték, hogy egyszer az asramban ilyen nagyon nagy átalakítás, ilyen felújítás zajlott. Azt a kis szobát kezdték el kívülről szigetelni, ahol Swami Veda meditált. Tehát végülis a meditációs szobáját kezdték el kívülről szigetelni. Ami azzal járt, hogy először leverték a vakolatot. És pont akkor kezdték el a vakolat, pont akkor esnek neki a vakolatnak, amikor Swami Veda meditálni kezdett. És ez nagyon érdekes, mert az asszisztense, meg ott, aki körülötte éltek, hát ugye a guru meditál, hát már rohantak is, hogy állj, hát próbáljanak meg valami mással foglalkozni egy kis időre, mert a guru meditál. Swami Veda abban a pillanatban, amikor meghallotta, hogy kirohantak, hogy leállítsák a munkálatokat, már szólt is, hogy nem, kalapáljanak minél hangosabban, itt konkrétan mellette, ahol meditál, mert hogy pont, hogy ezek azok a helyzetek, amiben vizsgázik a meditációnk.
Na, én azt gondolom, hogy ezt a kérdést megválaszoltuk minden részét, most ahogy átolvastam. Egy újabb kérdésre evezünk. Azt gondolom, hogy eléggé sok példa van rá a mindennapi életből, kicsit a kiégésről lesz szó benne. Kedves Melinda, a segítségedet szeretném kérni abban, merre induljak a jelenlegi élethelyzetemben. Az elmúlt hónapokban azt vettem észre magamon, hogy egyre türelmetlenebb és rosszkedvűbb vagyok. Sokat dolgozom, de nem tesz boldoggá a munkám. Alig várom, hogy péntek legyen. Az utóbbi pár hétben már néhány másodperc alatt is fel tudom húzni magam bármilyen apróságon. A legnagyobb elszenvedője ennek sajnos a családom és a szeretteim, akik jelezték már ezt az elégedetlenségüket felém. Reggelente alig bírok kikelni az ágyból, úgy érzem, folyamatosan fáradt vagyok, emellett pedig megjelent bennem az irigység is mindazokra, akik boldogok és sok szabad idővel rendelkeznek. Tudom, hogy én vagyok a saját sorsomnak a kovácsa, ezért kezdtem el meditálni, hát ha segít, de valahogy ez sem működik. Folyamatosan elkalandoztam, emiatt pedig még csalódottabb lettem. Szeretnék rálépni arra az útra, ami végre boldogabbá tesz, de egyszerűen nem látom most a kiutat. Szeretném a segítségedet kérni, hogyan kezdjem el apró lépésekben az elcsendesülést, mert ebben látom részben a megoldást, nem szeretném feladni. Előre is köszönöm a választ, Zsuzsa.
Azt gondolom, hogy az, hogy ezt észrevetted, az már egy óriási dolog. Tehát az, hogy ezt, felismertük a folyamatot és ezt a kört, amiben benne vagyunk. Az egyik fontos dolog, hogy elképzelhető, hogy egyszerűen túlhajtottad magad, és lehet, hogy csak szimplán pihenés, tehát tényleg pihenésre van szükséged. Hogyha ez egy ilyen konstans, régóta fönnálló állapot, el kell egy picit gondolkozni azon, hogy az, amit csinálsz, az mennyire szereted, mennyire a te utad. Mert nagyon sokszor van az, hogy éveken keresztül robotolunk, benne vagyunk egy olyan helyzetben, egy olyan munkahelyen, amit utálunk, amit gyűlölünk, és úgy telik el tulajdonképpen a hét, hogy hétfőn már azt várjuk, hogy mikor lesz péntek. Pénteken vagy szombaton meg már attól rettegünk, hogy mikor lesz hétfő, és megint be kell menni. Ilyenkor azért érdemes megnézni, hogy mennyire passzol az, amit csinálunk, ahhoz, amire születtünk, amit a küldetésünknek vagy hivatásunknak érzünk. És ennek az egyik ilyen legjobb módja, amit én a konzultációkon szoktam beszélni a hozzám fordulókkal, hogy nagyon sokszor van, hogy az emberek egyszerűen nem tudják, hogy de mire születtek, vagy mi a küldetésük, tehát hogy fogalmuk sincs, hogy merre induljanak, vagy mi lenne az a dolog, amit örömmel tudnának végezni.
Ez nagyon vacak érzés.
És az egyik legfontosabb, szerintem az egyik legfontosabb kérdés, amit érdemes ilyenkor végig gondolnunk, mert nagyon jó iránymutató, hogy merre felé van dolgunk, hogy mi akartál lenni gyerekkorodban. Ez nagyon sokat elárul a küldetésünkről, és arról, hogy miért születtünk. Mert gyerekkorban a program, a küldetés program az nagyon-nagyon tisztán megnyilvánul még az emberekben. Még nem írta felül, tudod, a környezet, a szülők, hogy jaj, fiam, vagy lányom, hát a hobbiából senki nem tud megélni.
Legyen egy papírod.
persze legyen egy komoly szakmád. Ha megkérdezel egy kisgyereket, hogy mi akar lenni, akkor mindenki gyerekkorában érzi azt a fantasztikumot, azt a fantasztikus küldetésprogramot, ami ott van a sorsában. Minden kisgyereket mi akar lenni?
Kukás.
Azt ritkán hallottam, de nagyon sokat hallottam. Királynő, hercegnő, színésznő, űrhajós, autóversenyző, pilóta,
színésznő.
Tehát, hogy a gyerekekben állatorvos, a gyerekekben nagyon-nagyon tisztán benne van ez a program. És azt érdemes megnézni, tehát az egyik, hogy gondolkozzunk el, hogy mi szerettünk volna lenni gyerekkorban. És a másik nagyon fontos, hogy milyen játékokat játszottál szívesen. Mert a játékokon keresztül nagyon klasszul megnyilvánul az, amire születtél, ami a véredben van, amit szívesen, amit örömmel csinálsz. Figyelj, mondok egy példát, ezt el szoktam mondani, hogy én kiskoromban nagyon-nagyon szerettem műsorismertetést felolvasni. Ugye, amikor én pici voltam, akkor még volt műsorismertetés külön a tévében, és amikor jött egy nagyon kedves, szép, csinos bemondónő, aki nagyon okosan ismertette, hogy kedves nézőink, műsorismertetést fognak hallani.
Kudlik Júli vagy Kertész Zsuzsi.
Igen, igen. És ugye, nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és az egyik kedvenc játékom az volt, hogy a nagymamám összeszedte egy gyújtósnak a régi tévéjúságokat, és az a fürdőszobában ott volt a ilyen kazán, amiben melegítették a vizet, és akkor, amikor bevonultam a fürdőszobába, akkor elővettem ezeket a tucat újságokat, és elkezdtem a WC-n ülve műsort ismertetni. Tehát, és ezt nagyon-nagyon élveztem. Amikor később visszagondoltam arra, hogy de ebben mit élveztem, tehát hogy mi volt az a mozzanat, amit ebbe szerettem, akkor amit megfogalmaztam magamnak, az volt, hogy beszélni mások előtt, hogy figyelnek rám, és én nagyon hasznos és fontos információkat adok át. Tehát az eszencia, a kulcs az volt, hogy nagyon fontos dolgokat mondok, és nagyon sokan figyelnek rá. És igazából, hogyha belegondolok, akkor mai napig azt tölt fel, hogy elmondom azokat a dolgokat, amik szerintem tök fontosak, amik az én életemet megváltoztatta, és nekem ez fantasztikus érzés, hogy így látom, hogy az emberek szemében így felcsillan az a hajemény, hú, basszus, igen, ez lehet, hogy tényleg nem hülyeség. Szóval engem ez nagyon-nagyon feltölt. Úgyhogy azt érdemes megvizsgálni, hogy mit szerettél játszani gyerekkorodban, és mi volt az eszencia, mi volt az, ami abban a játéktevékenységben megfogott, és amit a legjobban élveztél.
Zoli, mondd, hogy űrhajósat. Űrhajósat játszottál.
Hát én pilóta szerettem volna lenni, de hát ahogy mondtad, az minden gyerek szeretne pilóta lenni, tehát azt nem biztos, hogy figyelem.
Én nem akartam.
Akkor királynak. Szóval ez nem biztos, hogy számít. Kaptam egyik karácsonyra egy Commodore 64-es számítógépet, és én esküszöm, hogy tök jó el voltam, hogy bent el voltam a szobámba, és ilyen apukámnak segítettem csinálni ilyen útnyilvántartást. Soha az életben nem használtam, hogy az nyomtató is kellett volna, az meg rohadt drága volt akkor, hogy nem is volt talán még. De hogyha belegondolok, akkor végül is...
Akkor itt mi volt az eszencia, ha belegondolok?
A segítség, így a háttérből segíteni.
Meg a technikai
legyenek is technika benne. Igen, nem? Igen. Uh-huh. Meg így a segítség.
Szvámi Védának az utolsó nyilvános tanítását, az Zoli vette föl.
Fönt meg van is van a neten egyébként.
Igen, YouTube-on megtaláljátok, már egy ilyen lélegeztető palack volt mellette, és az volt az utolsó rögzített nyilvános tanítása.
Majd a leírásba betesszük linkbe.
Jó. És Zoli rögzített, és emlékszem, hogy az előadás végén oda ment Szvámi Védához, és én kívülről néztelek titeket az asramnak a főbejáratától, és akkor messziről csak annyit láttam, hogy Zoli letérdel a Szvámi Véde elé, valamit mond neki, és akkor Szvámi Véde ilyen elkerekedett, mérges szemmel ránéz, ilyen hirtelen mérges lett az arca, így ránézett Zolira, és valami ilyen nagyon értetlenül mondott valamit Zolinak. Meg egyben már fogtam a fejem, hogy Jézusom, mit mondott neki? Olyan felbosszantott a Szvámi Véde.
Jó, beégettelek, biztos mi.
Nem.
Elvesztette a renomét a Szvámi Véde.
És mit mondott?
Na és képzeld is utána, ki jött Zoli, kicsit megilletődve, és akkor kérdezem, mit mondtál neki, ilyen úristen? És azt mondta Zoli, hogy megkérdezte Swami Vedát, hogy felvette ezt az előadást, és kirakhatja-e a netre, megoszthatja másokkal is. És akkor Swami Veda pedig elkerekedett szemmel, ilyen mérgesen ránézett a Zolira, és azt mondta neki, hogy Zoltán, ez kérdés? Neked ez a kötelességed.
Esküszöm, ezt mondta.
Ja, és akkor készült rólunk egy olyan kép, hogy így átölelt minket, így letérdeltünk elé, és itt van az oltáromon azóta is a kép, és így átölelt minket, így letérdeltünk előtt, és átölelt mind a kettőnket, és ez az utolsó képünk.
Nagyon-nagyon mosolyogtam itt, miközben Meli mesélt, mert hogy én meg vetélkedős műsorvezető voltam.
Nem mondod.
De felvettem anyukám magas sarkuját, vagy mamáit, két játékot játszottam, az egyik az, hogy tanítottam. A nagyszüleim egy kemény nap után beültek diákoknak, és hagyták, hogy tanítsam őket minden baromságra. Volt táblám, és ott csoszogtam a magas sarkúba. Ez volt az egyik. A másik pedig a műsorvezetősdi. A vasalódeszka volt a pultom, és jegyet lehetett rávenni 10 forintért, elővételben olcsóbb volt.
Ez cool.
Igen, amúgy 15 volt. Részt kellett venni benne, kiülni, játszani, és ez volt a feladat, és azon gondolkoztam, hogy ebbe akkor mi volt az eszencia, de valami hasonló, hogy így...
Hát azért ez nem esett annyira messze attól, amivel foglalkozol. Visszatérve a kérdésre, hogy ezt esetleg érdemes még így végig gondolni, hogy vajon tényleg az utadom vagy-e? És akkor emellett még azért mondanék ilyen gyakorlati, hasznos tippet. Az egyik ilyen legfontosabb dolog, amit a pszichológiában is használnak, és amikor az ember egy ilyen nehezebb, punnyattabb, vagy depressziósabb időszakon megy keresztül, akkor a fizikai mozgást és a fizikai aktivitást szokták javasolni, mert ez nagyon-nagyon fel tud tölteni, és könnyen kihúz ebből a letargikus állapotból. Ugye itt, ami a nehézséget okozza, hogy amikor az ember így nagyon lent van, akkor nehéz kimozdulni, meg nehéz neki kezdeni.
Borzasztó nehéz neki kezdeni.
És ez az a pont, hogy ezt az egyet próbáljuk meg megugrani. Hogy menjünk le egy olyan mozgásformát, próbáljunk meg, még akkor is, ha nehezünkre esik, elkezdeni, ami közel áll hozzánk, amit szeretünk. Ilyenkor fontos talán az, hogy ne egyedül kezdjük el, mert egyedül sokkal nehezebb kitartani. Nehezebb végigcsinálni, nehezebb kitartani, egy csoport húzó ereje az nagyon sokat tud segíteni. És visszatérve az kérdés utolsó, legfontosabb részére, hogy a meditációt hogyan lehet beépíteni az életünkbe, Itt a nagyon egyszerű tanács az, hogy minél rövidebb meditációkat csináljunk. Tehát ugye itt a kérdezőnél felmerült, hogy próbálta a meditációt, és csak még frusztráltabbá vált attól, hogy még elcsendesedni sem sikerül. Szóval, hogy ez teljesen normális, hogy amikor egy nehéz életszakaszban vagyok, vagy egy olyan élethelyzetben, ahol így kőkeményen próbára tett az élet, az ilyen helyzetekben nagyon-nagyon nehéz elcsendesedni valóban. Ez a legnehezebb ilyen helyzetekben. És nagyon fontos, hogy ez normális, tehát nem én vagyok a béna, nem én vagyok az ügyetlen, hanem ez a dolgok rendje. És a másik nagyon fontos, hogy ne fél órás meditációkat akarjunk, ne 20 percet. Főleg ne 50 perces meditációs órára menjünk le, mert hogy kezdő meditálók nem tudnak 50 percet nemhogy meditálni, de még nyugodtan ülni sem.
Garantált a kudarc élmény.
Garantált, igen. Hogy csak kinyitjuk a szemünket, körbelesünk, hogy Jézusom, mindenki ott ül, és mindenki itt szamádiba megvilágosodva meditál. Persze, ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez nagyon csalóka, mert akik ott ülnek körülöttünk csukott szemmel, azok ugyanúgy azon gondolkoznak, hogy hány óra van még, és próbálják a elkalandozó figyelmüket visszahozni, és teszik ezt ahányszor, annyiszor, ahányszor észreveszik, hogy elkalandoztak. Ne várj magadtól többet, mint amennyire itt és most képes vagy. A meditációk, a kezdő meditációk mindig rövidek legyenek. 2 perc, 3 perc, maximum 5 perc.
Vezetett vagy?
Vezetett, mindenképpen vezetett meditációt javaslok. Kell kell először egy sorvezető, nagyon ilyen kis rövid meditációk, például amiket mi is csinálunk itt a podcastben a végén, egy 2 perces elcsendesedés, amikor megfigyeljük a légzést, semmi más nem figyelünk, csak a légzésünk áramlását az orrnyílásokban. És tervezem egyébként, hogy felveszünk 1-2 ilyen rövid vezetett meditációt, amit felteszünk ugyanígy a podcast csatornára, fel fogjuk tenni, ugyanígy itt lesz a YouTube csatornán, és letölthető telefonra, tök ingyen, tehát hogy legyen ott, legyen kéznél, amikor úgy érzed, hogy szükséged van az elcsendesedésre, akkor fülest betesszük, és tényleg egy 2 perc légzésfigyelés. Ez a kezdő meditáció. És akkor innen lehet majd emelni az időt, 3 percre, 5 percre, 10 percre, de nem, te semmiképpen sem órákra.
Visszatérve a levél azon részére, hogyha felismerjük magunkban azokat az érzéseket, ami mondjuk úgy, hogy nem a legpozitívabb, mondjuk az, hogy irítség, akkor ezen is tud segíteni a meditáció, hogy kicsit megtaláld a válaszaidat belül, és esetleg elfogadóbb legyél?
Mindenképpen tud segíteni. És a meditációt, főleg az ilyen frusztráltabb állapotokban én mindenképpen relaxációval kezdeném. Tehát, hogy egy progresszív relaxációval végigmegyek a testrészeken, hátonfekvésben fekszem, végigmegyek a testrészeken, ellazítom a különböző testrészeket. Ezt is érdemes eleinte vezetett relaxáció keretében próbálni. És eleve a relaxáció az egy picit elcsendesít és előkészít a meditációra. 2 percre elcsendesítem a gondolataimat, ezt bármikor meg tudom csinálni. És ezek a 2 perces rendszeres kis elcsendesedések szép lassan ilyen behúzzák az érzelmi állapotokat, behúznak téged is középre, anélkül, hogy észrevenni. Nem, tehát figyeljetek, azt mindig el szoktam mondani, hogy a meditáció, hogyha valaki elkezd meditálni, ez nagyon fontos. Nem szabad azt várni magunktól, hogy akkor holnaptól nem leszünk idegesek, holnaptól buthák leszünk, holnaptól minden élethelyzetet könnyedén fogunk venni. Mert ez nem így van. A blokkok bennünk nagyon-nagyon mélyen gyökereznek. A blokkok, a személyiség, az a szokásokból tevődik össze, erről beszéltünk egy korábbi podcastben. Tehát amikor elkezdünk meditálni, akkor az első eredmények, azok nagyon-nagyon ilyen kis fokozatosan fognak beszivárogni a mindennapjainkba, és az eredményeket abban kell néznünk, abban kell mérnünk, hogy amikor legközelebb felhúznak minket, mondjuk idegesek vagyunk, ugyanúgy idegesek leszünk, de észrevesszük, hogy hops, most ideges vagyok. Tehát, hogyha valaki elkezd rendszeresen meditálni, az eredmény nem az lesz, hogy holnaptól nem leszek irigy, meg nem leszek féltékeny, hogyha ez jellemzően elő szokott fordulni velem. Most a kérdezőnél is látszik, hogy ez már egy óriási lépés, hogy ezt felismerd, hogy hops, basszus, egy irigység van bennem. Tehát kvázi én figyelem, ahogy bennem valaki irigykedik, ahogy bennem van egy irigységérzés, de ez nem én vagyok. Nem én vagyok az irigy, hanem van bennem egy ilyen érzés. Milyen érdekes, és itt tudom megvizsgálni, itt tudok elkezdeni vele dolgozni.
Itt jönnek a miértek?
Igen, és innentől lehet szépen tovább menni.
Következő levél. Kedves Melinda, Kitty és Zoli. A podcastok hatására elkezdtem meditálni kisebb-nagyobb sikerrel, de igazából a kérdésem, ami miatt írok, most nem erre vonatkozik. Azt vettem észre, hogy mióta elkezdtem meditálni, jobban érzem az energiákat. Azaz inkább kérdezném, hogy lehetséges tényleg, hogy jobban érzem, vagy ezt csak bebeszélem magamnak. Leginkább az embereken érzem meg, ki milyen lelkiállapotban van, de szeretném ezt a dolgot kiterjeszteni a döntéseimre is, mert úgy érzem, működik. Tehát a kérdésem igazából az lenne, hogy létezik ilyen idézőjelben pozitív mellékhatása a meditációnak? Előre is köszönöm a segítséget, és még egy Zsuzsa.
Szia, Zsuzsa! Igen, abszolút van ilyen hatása, és nagyon örülök, hogy ezt írtad, mert nagyon-nagyon sokan tapasztalják, hogy amikor elkezdenek meditálni, elkezdik a figyelmüket megedzeni, ugye, ahogy beszéltek itt a podcast elején, Szvámi Véda is tette. Tehát, hogy ezek a képességek, ezek szép lassan elkezdenek megnyilvánulni. Az intuíció az egyik ilyen dolog, de hogy mi van ennek a hátterében, azt érdemes megvizsgálni. Tehát egyrészről a meditációs gyakorlatok folyamán, ugye általában a meditációs gyakorlatoknak mindig van egy koncentrációs tárgya. Vagy a légzésemre összpontosítok, vagy egy pontra összpontosítok, vagy egy gyertyalángra összpontosítok, vagy egy mantrára összpontosítok, bármire, tehát bármi lehet a koncentrációm tárgya. De azzal, hogy folyamatosan gyakorlom, hogy a figyelmemet megtartom egy bizonyos dolgon, mondjuk én a mantrával szoktam, vagy a légzésemmel, mert a légzés az mindig kéznél van. Ha a figyelmedet elkezded megtartani egy relatív unalmas dolgon, mondjuk mint a légzés, akkor szép lassan ezzel elkezded megedzeni a figyelmet. Mikor ezt megtanultam, tehát azt gyakorlom, hogy egy marha unalmas, monoton dolgon megtartsam a figyelmem, akkor a koncentrációm kiélesedik. Ez az egyik dolog. És elkezdek észrevenni a környezetemben, meg a körülöttem élőkön pici, apró dolgokat, finom dolgokat, amik eddig is ott voltak. Észreveszek egy mimikát, észreveszek egy szempillantást.
Észreveszek egy sóhajt.
Egy sóhajt, egy rebbenést, hogy a másik elnéz egy pillanatra, és észreveszem, hogy nem is figyel oda rám. Érted? Tehát ez eddig is ott volt, csak eddig nem tűnt fel, mert nem vettem észre a finom jeleket. Ez az egyik. A másik viszont, amit ehhez hozzátennék, na az már egy picit érdekesebb dolog, és itt már energetikai szinten működnek a dolgok. Ugyanis, hogyha én megtanulom az elmémet elcsendesíteni, tehát például a légzés, az uncsi légzésem áramlásának megfigyelésével, el tudom csendesíteni a gondolataimat, az érzelmeimet. Mert ennek van egy ilyen fiziológiás hatása. Ha figyelem az érzés, figyelem a légzésem, és még egy nagyon fontos, ellazítom a homlokom. A homlokom, az Szvámi Véda azt tanította, hogy közvetlen összeköttetésben van a homlok az agynak azzal a részével, ahol a gondolatok elindulnak, ahol az érzelmek tárolódnak. A homlokomat ellazítom, az automatikusan kihatással van a gondolataimra és az érzelmeimre. Ha a homlokom laza, neked például most nem laza a homlokod, Kitti. Tehát picit látszott, hogy itt jár az agyad. Uh-huh. Szóval, ha a homlokomat ellazítom, akkor kisimulnak, kioldódnak az érzések és a gondolatok. Szvámi Védának nagyon érdekes, érdemes megnézni a homlokát, tehát olyan baba bőre volt az arcán és a homlokán, egy ránc nem volt rajta. A gondolatai is nagyon...
Ránctalanok voltak.
Ránctalanok voltak, igen. No, tehát visszatérve, tehát hogyha a gondolataimat a különböző technikák segítségével megtanulom elcsendesíteni, és ez nagyon-nagyon érdekes, minden segítő szakmában dolgozó szakembernek érdemes ezzel foglalkoznia. Hogyha a homlokomat ellazítom, elcsendesednek automatikusan az érzelmeim és a gondolataim, és hogyha bennem csend van, akkor az én csendemben tükröződni fog az ő káosza. Amikor jön hozzánk valaki, és elmesél egy élethelyzetet, minden idegszálammal figyelem a másikat, a mozdulatait, a testbeszédét, hallgatom, amit mond, tehát figyelek a mondani valójára, és közben bennem csend van. És hogyha bennem csend van, a saját gondolataim, a saját koncepcióim nem vonják el a figyelmemet a valóság érzékeléséről, hogy mit gondolok egy ilyen élethelyzetről. De kutyát nem érdekli, hogy nekem személyesen Nagy Melindának mi a véleményem. Egy segítői hivatásban soha nem a véleményünket kell mondani, hanem egy objektív segítséget kell adni. Sok esetben megszínezik a saját koncepciók, hogy én mit gondolok erről a helyzetről. Itt már bejön a képbe a meditációnak az az energetikai hatása, amit meditációs gyakorlatok nélkül nem tudsz elérni a gondolatokat, nem tudod más módszerrel elcsendesíteni, nem tudod. Lehet, hogy adódnak spontán olyan pillanatok, amikor spontán csend lesz benned, de ezek a kegyelem pillanatai, ezek, ha spontán történnek meg, nem az irányításom alatt vannak, és ha nem én irányítom, akkor nem biztos, hogy ezek a pillanatok akkor érkeznek, amikor a legnagyobb szükségem lenne rá.
Meli, akkor légy szíves, egy rövid elcsendesedést vezess nekünk végig, kérlek.
Jó, akkor megint egy ilyen szokásos, tényleg rövid, kétperces, háromperces elcsendesedéssel fogjuk zárni ezt a beszélgetést, és akkor tényleg ezek olyan kis meditációk, kezdő meditációk, amit visszahallgathattok ti is, és letöltve a telefonra bármikor ott van kéznél, amikor szükség van rá. Akár buszon lehet hallgatni, reggel munkába menet, bárhol, bármikor. Jó, helyezkedjetek el kényelmesen, és nagyon fontos a meditációnál, ezt mindig el szoktam mondani, hogy a fejnyak és a törzs gerinc egy vonalban legyen, tehát ne dőlj hátra erre a pár percre, mert úgy nem tudsz folyékonyan, folyamatosan lélegezni, és ez kihat a gondolatoknak a kuszaságára, elkalandozására. Úgyhogy helyezkedj el kényelmesen, úgyhogy a testsúly egyenletesen legyen elosztva az ülő gumókon. A talpak a talajon legyenek, és nagyon finoman érintsd össze a hüvelyk és a mutató ujjad begyét. Nem kell nagyon erősen összeszorítani, éppen csak annyira érintsd össze, hogy érezd a szívverést. És nyújtózz meg a gerincel fölfelé, a farokcsonttól egészen a fejtetőig. Nyisd meg a vállat, emeld meg a szedcsontot, és nagyon finoman húzd be az állat, úgyhogy a tarkó a gerinc meghosszabbításává váljon. És a következő kilégzéssel lassan huny le a szemed. Vondd vissza a figyelmedet minden más térből és minden más időből az itt és mostba. És egy pillanatra csak kezd el megfigyelni a saját létezésed. Tudatosítsd, hogy van benned egy megfigyelő, aki megfigyeli a gondolatait és a létezését. Tudatosítsd, hogy ki az, aki figyel benned. És lassan irányítsd a figyelmedet a légzésre. Ne avatkozz közbe, csak egyszerűen figyeld meg a spontán légzésed áramlását az orrnyílásokban. Ne akar tudatosan lassítani vagy mélyíteni a légzést. Csak figyeld meg az ő spontán áramlását, anélkül, hogy közbeavatkoznál. Ha a légzésed megfigyeled, az automatikusan megnyugszik és lelassul, kiegyensúlyozottá válik. Érezd a levegő érintését és áramlását az orrnyílásokban. Engedd, hogy eltűnjenek lassan a ki- és belégzések közti szünetek. És engedd, hogy a légzés egy folyékony áramlássá váljon. A kilégzés beleolvad a belégzésbe. És a belégzés a kilégzésbe. Engedd, hogy a légzés olyan folyékonyan és puhán áramoljon, mintha folyékony olajat öntenél egyik üvegből a másikba. és miközben a figyelmedet továbbra is megtartod a légzés puha folyékony áramlásán. Nagyon lassan és hunyorogva nyisd ki a szemeket, és maradj továbbra is kapcsolatban a légzés áramlásával az orrnyílásokban, nyitott szemmel is. Om Shanti.
Köszönjük Meli ezt a vezetett meditációt, nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy hallgattatok bennünket és néztetek. Továbbra is várjuk a kérdéseiteket, tapasztalataitokat, véleményeteket a podcast@kukacmeditacio.com címre. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Sziasztok!